Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 304. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 304. számú dicséretünk első versét énekeljük, amely itt kezdődik. Kapuk, emelkedjetek! Keressük ki, és a 202. dicséretünknek énekeljük az első három versét. Az első verse dicséretnek így kezdődik, fő boldogságom tartom én ebben.
Oh, Lord, yeah.
segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassátok Isten ígéjét, ahogy olvasható az Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetében, 41. fejezet 8. versétől kezdődően eképpen. De te, szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda, a föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy. Kiválasztottalak, nem vetlek meg. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzedelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak, mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő beszédét, és adja, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, meghajtva fejünket, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyhely édesatyánk, azért, mert kegyelmes Úr vagy, aki a föld legszéléről ragadod meg gyermekeidet, és mented meg a te választottaidat. Dicsőítünk, hogy azt mondod nekünk, ne félj. És erre olyan nagy szükségünk van, mert a szívünk tele van remegéssel és félelemmel, mindattól, ami körülvesz bennünket, mindattól, amit látunk, önmagunktól, és most jössz és azt mondod, ne félj. Köszönjük, hogy mindezt azoknak mondod, akik a tiénk. És köszönjük azt is, hogy te hívsz most bennünket arra, hogy legyünk a te gyermekeidé. Köszönjük szavadat, amellyel ma is keresel, megszólítasz, elhívsz. Köszönjük vigasztalásodat, melyet valósan öntesz és adsz meg mindazoknak, akik ezt elfogadják, akik ezt kérik és vágyakozzák. Ó, Urunk, tele van a te személyed mindazzal, amire nekünk szükségünk van. Arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy miközben te az ajtón kívül állsz, készek legyünk megnyitni szívünknek ajtaját te előtted. Hogy jöhessél, hogy megáldhassál, hogy megvigasztalhassál, hogy megerősíthessél, hogy bajunkban megsegíthessél. Köszönjük, hogy így kérhetjük és várhatjuk a te jöveteledet, emlékezzél meg rólunk, légy irgalmas hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hallgatására készülve az 512. számú dicséretünk első versét énekeljük. Az 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzá, Uram! Thank you. testvérek, hallgassuk a mi Urunknak, Istenünknek igéjét, amely Pál apostolnak Korintus beliekhez írott leveléből, annak is első levelének 10. fejezetéből szólít meg bennünket a 31. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Akár eztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, hetek óta beszélünk arról, hogy mit is jelent az életünkben, a keresztény ember életében mindent Isten dicsőségére tenni. Megértettük azt Isten igéjéből, hogy a keresztény ember életének célja és értelme az a földön, hogy amit tesz, legyen az beszéd, cselekedet, gondolat, Isten dicsőségét jelentse ki. Elmondtuk azt, hogy Isten az ő dicsőségének kiábrázolására teremtette meg az embert. Az ember az, aki Isten nagyságát, hatalmát, szeretetét kijelentette ezen a földön, aki hordozta Isten képeként, Isten dicsőségét a teremtés eredetiségében. Megértettük azt is, hogy a bűnesetnek tragikus következménye az lett, hogy az ember elvesztette ezt a képességét, hogy tudnélik Isten dicsőségét jelenítse meg ebben a világban. Ezt a képességet Jézus Krisztusban kapjuk és nyerjük vissza, aki megváltott bennünket hiába való életünkből, tudnélik abból a hiába valóságból, hogy noha arra hívattunk, hogy Isten dicsőségét jelenítsük meg, ezt képtelenek voltunk megtenni és megjeleníteni. Jézus Krisztus megváltott ebből a hiába való életből bennünket, és képessé tett arra, hogy ezentúl ő neki éljünk. Azt boncolgatjuk hétről hétre, hogy miképpen szolgálhatják és hogyan is szolgálhatják életünk cselekedetei, megnyilvánulásai, ami Istenünknek dicsőségét. Szeretnék ezen a mai napon a szenvedésről beszélni. Azért, mert ahogyan a világban sokan szenvednek, úgy Isten gyermekei sem mentesek a szenvedéstől. A világ sokféleképpen viszonyul a szenvedéshez, és sokszor a világ viszonyulása az, ami jellemző ránk is. De vajon úgy szenved-e egy keresztény ember, mint ahogy a világ szenved? Ugyanaz jellemzi a mi szenvedésünket, mint a világ szenvedését? Szeretnénk ma ezzel foglalkozni. Nem csak azért, mert vannak idősek közöttünk, akik nyilván sokféle testi bajból és egyéb dolgoktól szenvednek, hanem azért is, mert alapvetően meg kell állapítsuk a szenvedéssel kapcsolatban, hogy nem csak testileg lehet szenvedni. És noha talán a fiatalságtól távol van a testi szenvedés, mert még a testünk erősebb, jobb kondiban vagyunk, mégis talán jellemzi a mai embereket, fiatalokat és időseket egyaránt a lelki szenvedés. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy mind a két szenvedés egy olyan esemény, egy olyan sor az ember életében, ami elől az ember menekül. Az ember keresi a menekvést úgy a testi, mint a lelki szenvedésből. És mégsem kerülheti el senki sem a szenvedést. A keresztjének is el akarják kerülni a szenvedést. Vannak olyan keresztjén felekezetek, csoportok, akik azt hirdetik, hogy Isten gyermekei, Jézus Krisztus követői nem szenvedhetnek ezen a földön. Ha szenvednek, akkor meg kell keresniük pontosan az okát, és ha ezt az okot lerendezik, akkor vége minden szenvedésüknek. De vajon igazuk van-e ezeknek a csoportoknak? Igaz az a tanítás, hogy a megváltás arra vonatkozik, hogy az ember hátralévő földi életében sohasem fog szükséget és szenvedést látni, hogy sem testében, sem lelkében nem fog soha szenvedni. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot a testvérek elé hozni, elsősorban azért, hogy meginduljanak a mi gondolataink, és hogy kezdjünk tisztábban látni ebben az ügyben. Legelőször is szeretnék a testi szenvedésről beszélni. Ahhoz, hogy a testi szenvedésről beszéljünk, meg kell értenünk a Biblia tanítását magáról a testről. Azt mondja a teremtés történet, amelyet sokan ugyan kétségbe vonnak, de a keresztény ember soha nem teszi ezt, hogy az embert Isten formálta meg, és úgy tetszett Istennek, az 1 Mózes 2.7-ben így olvassuk, hogy a földnek orából formálja meg az ember testét, utána pedig lehellet volt az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Élő lélekké. Azaz a Biblia azt mondja el nekünk a teremtés történetben, hogy a mi lelkünk egy testbe adatott Istentől. Ezt a testet a földnek orából formálta meg Isten. Aztán, amikor a bűneset bekövetkezett, és Isten kihirdette a maga ítéletét, akkor azt mondta az embernek, orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, s ismét porrá leszel. Azaz Isten azt mondta az embernek, hogy a földi életében ott lesz a szenvedés, hiszen orcája verítékével fogja keresni, előállítani kenyerét, s mi több, élete végén a teste visszatér oda, ahonnan vétetett. A Biblia világosan leszögezi ezt, és Isten ítélete egyértelmű, hogy a testünk a fogantatásunktól a halálunk pillanatáig lakhelyünk, amely adatik nékünk, a lelkünknek, és utána elvétetik. Nem egyenlő ez a lélek halálával. Ezt nem tanítja a Biblia, hogy a lelkünk meghalna a testünkkel együtt, de azt világosan leszögezi, hogy a testünk elvész. Így emlékezteti a korintusiakat Pál apostol a 2. levelének 5. fejezetében, mert tudjuk, hogy ha mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk a mennyben. Világosan tanítja az apostol azt, hogy a sátorház, amelyben élünk, egyszer elbomol. De ez nem jelenti mindeneknek a végét. Mert azoknak, akik Istent szeretik, a keresztényeknek, a hívőknek, épülete van, méghozzá örökké való hajléka a mennyben. Éppen ezért folytatja így néhány verssel később, akik a sátorban vagyunk is, sóhajtozunk, megterheltetvén. Azaz, ehhez a földi életünkhöz, amit itt töltünk e dimenziók között, hozzá tartozik a szenvedés. Azt mondja Pál apostol, hogy sóhajtozunk, megterheltetünk. Kívánjuk felöltözni azt a mennyei állapotot, ami nekünk ígértetett, de nem tehetjük meg. Azaz, a mennyei normákat nem hozhatjuk ide a földre. Cáfolni látjuk tehát azt az állítást, hogy a hívő ember, a keresztény ember a földön nem szenvedhet. Azt mondja az apostol, kívánjuk felöltözni, de nem öltözhetjük föl azt az állapotot itt a földön. Majd egyszer eljön az az állapot, majd fogok erről is beszélni mindjárt, hogy milyen ígéretei vannak erre nézve az igének és Istennek, de most ez az állapot még nem az az állapot. Azt mondja, nagyon szép képet használva az apostol, hogy a testünk egy sátorház. Egy sátorház. És olyan szépen fejezi ezt ki, ami magyar nyelvünkben is az átmenetiséget. Hiszen általában nem lakunk sátrakban, csak átmeneti időkre. Amikor túrázunk, vagy amikor katasztrófa ér bennünket, olyankor költözünk sátorba. Egyébként nem jellemző a normális emberi életre, főleg itt a mi kultúránkban, hogy állandó jelleggel sátrakban laknánk. Átmeneti otthon számunkra a sátor. Hát így vagyunk a testtel. És ezt mondja a Biblia nekünk a testünkről. A bűn esetben bekövetkezett romlás tehát elhatott a testre, de elhatott a lélekre is. Mivel az ember közvetlen kapcsolata megszűnt a Teremtővel, ezért úgy testileg, mint lelkileg szenvedés lett a sorsa. És jól kellett nekünk látni, hogy ennek a szenvedésnek az igazi oka a Teremtőtől való eltávolodás. Azt is megérthetjük, hogy úgy testi, mint lelki szenvedésünkre az Istennel való kapcsolatunk helyreállása hozhat gyógyírt. Mert ha az volt az oka a szenvedésünknek, hogy elszakadtunk Istentől, akkor nyilván annak is kell következménye legyen rajtunk, hogy helyreáll a kapcsolatunk Istennel. Így mondom, az Istennel való kapcsolat helyreállítása és helyreállása gyógyírt hoz a mi szenvedésünkre. De a Biblia csak és kizárólag a mennyet tárja úgy elénk, hogy ott többé nem lesz szenvedés. Azt mondja Péter 2. levelének 3. fejezetében, hogy a keresztények új eget és új földet várnak az Úr ígérete szerint, mert tudják, hogy azon az új égen és azon az új földön lett majd meg az az állapotuk, amire vágyakoznak. És milyen érdekes, hogy a Jelenések könyvében János azt írja, új eget és új földet láttam. Azaz, míg Péter kifejezi azt, hogy mi vágyakozunk azután, amit majd el fogunk nyerni Isten országában, addig János a Jelenésekben megerősít bennünket afelől, hogy ő látta az új eget és az új földet. Tehát lesz idő és lesz olyan állapot, ahol megváltatunk testi és lelki szenvedésünkből. Pál apostol, amikor a korintusiakhoz beszél a halálról, egyértelműen elmondja nekünk azt, hogy elvettetik az ember a halálban, romlandóságban. De Isten gyermekei föltámasztatnak romolhatatlanságban. Azt mondja az apostol, hogy elvettetik az ember gyalázatosságban, de feltámasztatik dicsőségben. Azt mondja az apostol, hogy elvettetünk erőtelenségben, de majd feltámasztatunk erőben. És így bátorít bennünket, hogy az érzéki test, amelyben most élünk, elvettetik, de föltámasztatik lelki testként. Olyan csodálatosak ezek a kijelentései a Szentírásnak. Mert arról beszélnek nekünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreállása számunkra zálog. Zálog arra nézve, hogy egyszer, amikor majd színről színre látjuk őt, a feltámadás után, akkor abban az új égben és új földben újféle testet is kapunk. Olyan testet, amely Jézus Krisztus testéhez lesz hasonló. Hiszen így mondja az apostol, Az első ember földből való földi, a második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyei ábrázatát is. Azaz azt mondja nekünk az apostol, hogy van földi életünk, és lesz mennyei életünk. És abban a mennyei életben már nem az atyáinktól örökölt, szüleinktől örökölt földi test gyarlóságait fogjuk viselni, hanem olyanok leszünk, mint az Úr. Az ő ábrázatát fogjuk hordani és viselni. És ez a keresztény ember számára csodálatos ígéret. Mi azért állítjuk helyre, napról napra az Istennel való kapcsolatunkat, és azért kell, hogy engedjünk az Isten igéjének, az ő bátorításának, mert tudjuk, hogy van nekünk igaz épületünk a mennyben, Isten országában, és mi méltók akarunk lenni ahhoz az ígérethez, amelyet Isten nekünk a kijelentésben megígért. Így mondja az apostol, most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Valamelyik nap beszélgettünk a gyermekekkel odahaza, és kérdezte nagylányunk, hogy hogy van az örök élet. Hogy még azután is tart? Igen, még azután is. És azután is, hogy annak soha nincs vége? Azt mondja az apostol, most tükör által homályosan látunk. Ha a földi dimenziók között akarjuk elképzelni az örök életet, akkor talán megrettenünk, megértetlenkedünk. Mert nem illik bele a képünkbe. Most tükör által homályosan, de majd egyszer színről színre. Most nehéz elképzelni azt, hogy lesz olyan állapotunk, ahol nem fogunk szenvedni. Ahol nem fogunk a testi bajoktól sírni, könnyezni. Mert most még csak tükör által homályosan látunk. De majd eljön az idő, amikor színről színre megismerhetjük Istent, és megismerjük az ő ajándékát is. Éppen ezért, mivel a keresztény ember eképpen gondolkozik a testről, fontos, hogy megértsük, hogy mit is kell nekünk tudnunk a szenvedésről, a test szenvedéséről. Azt mondja az apostol, azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol, a belső mindazáltal napról napra újul. Egy érdekes ellentétről beszél az apostol. Azt mondja, hogy a hívő ember életében a külső ember romlik. Azaz nem vagyunk mentesek, mi sem a fájdalmaktól. De mégis ez a külső romlás belső újuláshoz vezet. Hadd fogalmazzam úgy, hogy amikor a keresztény ember szenved, akkor egyre jobban oda kell, hogy kötődjön megváltójához, Jézus Krisztushoz. És miközben szenvedünk testileg, egyre inkább át kell éljük lelkileg az ő közelségét. A testi szenvedés emlékezteti az embert a múlandóságra, a halandóságra. És minél inkább emlékeztet valami bennünket a múlandóságunkra, annál nagyobb szükségünk van arra, hogy megragadjuk a múlhatatlant, az Isten kezét. Így mondja az apostol, hogy mi nem csüggedünk. A földi ember csügged a szenvedésben, mert azt látja, hogy fogy az idő, fogy a múló idő, és talán nem érem meg a holnapot. Talán nem látom meg a gyermekeimet, talán nem fogom ölelgetni az unokáimat. És ettől a földi ember pánikba esik. A földi ember keresi a megoldást. Ha kell, mindent kifizet azért, hogy az életét csak egy nappal is megtolja és meghosszabbítsa. Az apostol azt mondja, hogy mi nem csüggedünk. Mi nem félünk, miközben szenvedünk. Mert tudjuk, hogy napról napra erősödünk belsőleg. A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, így mondja az apostol, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Azaz azt mondja az apostol, hogy miközben szenvedünk, és azzal kísértetünk, hogy a láthatóktól megijedjünk, aközben mi fölemeljük a tekintetünket Urunkra, a láthatatlanra, az örökkévalóra, és ezáltal vigasztaltatunk. Egyre szorosabbá lesz a mi életünkben az Úrral való kapcsolat. Később úgy mondja az apostol, én sem vagyok mentes a testi szenvedéstől. És hogy a kijelentésnek nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Döbbenetes az apostolnak ez a vallomása. Nagyon is emberi. Pontosan olyan volt az apostol, mint amilyenek mi is vagyunk. Szenvedett, és az a szenvedés zavarta őt. Úgy gondolta, hogy az ő élete a testébe adatott tüske nélkül teljesebb élet lenne itt a földön. Talán úgy gondolta, hogy az ő szolgálata teljesebb szolgálat lehetne, ha nem kínozná őt a testi szenvedés. Ezért könyörgött Istenhez azért, hogy vegye el tőle Isten a szenvedést. Azt mondja, háromszor is könyörögtem, és ezzel bizonyára olyan bőjtre, Isten előtt való alázatos könyörgésre utal, ami több annál, hogy egyszerűen mondott egy esti imát az Úr előtt. Könyörgött Istenhez azért, hogy szabadítsa őt meg ettől a szenvedéstől. De Istennek úgy tetszett, hogy meghagyja az apostolt ebben a szenvedésben. Mert meg akarta vele értetni, elég néked az én kegyelmem. Azt akarta Isten, hogy ő megértse, hogy noha te erőtelennek érzed magad, a szenvedéstől, amin keresztül mész, én mégis erőssé teszlek téged. És a te testi erőtlenséged nem akadálya annak, hogy az én erőm általad megnyilvánuljon. Azaz, a te testi betegséged, gyengeséged nem akadálya annak, hogy rajtad keresztül az én dicsőségem kinyilvánítassék. Pál apostol megértette, hogy szenvedve is kiábrázolhatja Krisztust ezen a földön. És mit mond, miután mindezt megértette? Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben. Nem azt mondja, hogy annak okáért azért mégis mindent elkövetek, hogy megmeneküljek a szenvedéstől, hanem átformálódnak az ő gondolatai, és azt mondja, innentől kezdve, hogy ezt megértettem, hogy én betegen is, szenvedve is, jó vagyok az Úrnak, és ő tud engem használni így is, innentől fogva gyönyörködöm az erőtlenségekben. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Olyan csodálatos ez a vallomás a testi szenvedés megéléséről. El kell azon gondolkozzunk, testvérek, miközben testileg szenvedünk, hogy vajon nem Isten akar-e bennünket tanítani a szenvedés által. Ahogyan mondtam, a világ páni félelemben van minden testi szenvedéstől. Ahogyan az a beteg asszony is, akiről az evangéliumokban olvasunk, minden vagyonát orvosokra költötte, úgy költi a világ is minden vagyonát az egészségre. A szenvedés nélkül való életre. De vajon ezé a keresztjének útja? Azt gondolom, hogy ha tudjuk és nem felejtjük, hogy testünk pusztán átmeneti sátorház, ha tudjuk, hogy a mi Urunk mit ígért nekünk, akkor szükséges, hogy ebből megértsük azt, hogy van olyan szenvedés, amit hordoznunk kell és lehet, mert Istennek úgy tetszett és úgy tetszik, hogy a mi erőtlenségünkben mutassa meg az ő erejét. Csodálatos dolog, amikor valaki ezt megérti. Nem azt mondom ezzel, hogy nem kell orvoshoz menni, hogy nem kell keresni lehetőség szerint a gyógyulást. De a keresztény ember minden betegségével először Istenhez megy. És elgondolkozik azon, hogy vajon Isten abban a testi szenvedésben, amiben most vagyok, mire akar engem tanítani. Talán emlékeztetni akar Isten bennünket arra olykor, hogy nagyon is világiasan élünk, hogy berendezünk magunknak egyfajta mennyországot itt a Földön. És olykor Isten engedi, hogy szenvedjünk, hogy ezzel visszaszeressen magához, a mennyei értékekhez. Olykor fölemeli a mi tekintetünket a láthatókról a láthatatlanokra. Főként, mikor bezárulnak a kapuk, amikor kiderül, hogy nincs mentség, hogy nincs több gyógyszer, hogy nincs több kezelés, akkor olykor az emberek szeme végre fölemelkedik. A hívő ember élete nem mentes a szenvedéstől. De amikor szenvedünk, akkor közelebb kerülhetünk Istenhez. Bárcsak elvégezhetné Isten bennünk minden testi szenvedésünk közepette, hogy azt mondjuk, amit az apostol mondott, hogy most már gyönyörködöm a szenvedésben. Mert tudom, hogy ez a múlandó szenved, a földi dimenziók között, a por szenved, ami porból vétetett és porrá lesz, de ez nem a végemet fogja jelenteni. Mert nekem van mennyei házam. És ígéretem van új égre, új földre. Ígéretem van arra, hogy olyan leszek, mint az Úr. És ebben a tudatban az ember mindig emelkedik. Nehogy azt gondoljuk, hogy Pál apostolnak a privilégiuma volt az, hogy őt fölemelte Isten kegyelme, miközben szenvedett és könyörgött a szabadulásért, de az nem adatott meg neki. Hiszem, hogy mindannyian átmehetünk ezen. Ha őszinték vagyunk Isten előtt, könyöröghetünk ő előtte a gyógyulásért, a testünk megújulásáért, de ugyanakkor higgyük el, hogy minden szenvedésünkben, betegségünkben egyúttal megtapasztalhatjuk azt is, amit az apostol megtapasztalt. Hogy innentől kezdve elfogadom, és nem küzdök ellene, nem küzdök érte, hanem gyönyörködöm az erőtlenségben. Mert tudom, hogy ez sokkal nagyobb áldásokra vezetett el engem. Ugyanakkor hadd beszéljek még nagyon röviden, testvérek, egy másik szenvedésről, a lelki szenvedésről. Mert ha tetszik, ha nem, az ember újból és újból szembesül ezzel, hogy noha a testünk rendben van, mégis szenvedünk lelkileg. Virágoznak a lelki gyógyászatok, mindenféle fajta műfajban arat az, aki ma ezzel kezd foglalkozni, mert van rá igény a lelki szenvedések gyógyítására. A keresztény ember is szenved lelkileg, de a keresztény ember lelki szenvedése azért mégis más, mint a világ szenvedése. Mert ahogy mondtam, a világ fiainak lelkülete az Isten hiányától szenved. Attól szenved, hogy nincs kapcsolata a Teremtővel. És amíg ez a kapcsolat helyre nem áll, addig az ember a lelkében szenved. Igyekszik az ember ezt a szenvedést csillapítani már gyermekkortól kezdve, testi örömökkel, elmeneküléssel, belemeneküléssel, kutakodással, a tudat alattinak a mozgatásával, mindenféle fajta módon, de újból és újból jelentkezik a lélek szenvedése és gyötrődése. Mert erre csak egy orvosság van, az Istennel való kapcsolat helyreállása. Éppen ezért mondja az apostol a Galátia beli gyülekezetnek, gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Azaz, kedves galáciabeli testvérek, fájdalommal, szenvedéssel tanítalak, okítalak benneteket, hívlak benneteket Jézus Krisztus követésére, hogy megmeneküljetek a lelki szenvedéstől, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Míg nem Krisztus gyermekeiként Krisztusian kezdtek élni. Mert ez lesz a vége a ti lelki szenvedéseiteknek. Azt mondja az Efézusbeli gyülekezetnek az apostol, ezért kérlek titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, úgy járjatok, mint illik elhivatásatokhoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Azaz azt mondja az apostol, hogy a hívő ember lelke akkor nem szenved, ha úgy jár, ahogyan az elhivatásához illik. Alázatossággal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve a másikat szeretetben, megtartva a lélek egységét a békesség kötelékében. Azt mondja az apostol, hogy a lélek szenvedéséből ez a kiút. Elhivatáshoz híven járni és élni. Ha tehát Krisztus gyermeke vagyok, az ő megváltottja vagyok, akkor ennek megfelelően kell élnem. És ha ennek megfelelően élek, akkor nem fog szenvedni a lelkem. Ha én az Isten parancsainak engedelmeskedem, az azt jelenti, hogy rendben van a kapcsolatom Istennel. És ha Istennel élő kapcsolatban vagyok, onnantól kezdve nem szenved a lelkem. A hívő ember lelkiismerete egy érzékeny mutató, amely arról beszél, hogy távolodok Istentől. Amikor lelkiismeret furdalásunk van, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy most tulajdonképpen Istennel hogy is van a mi dolgunk. Mert jelez a lelkiismeretünk arról, hogy távolodunk az Úrtól. És ha valaki nem kapcsol, és nem kezdi el rendezni Istennel a bűnt, ami bennünket mindig eltávolít az Úrtól, akkor az ember lelkébe jön a szenvedés. Ugyanúgy szenvedünk, mint azok, akik egyáltalán nem ismerik az Istent. Akik egyáltalán nem keresik és nem kutatják az Isten közelségét. Ezért ápoljuk a lelkünket. És ezért kell, hogy ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat. Ezért imádkozunk, ezért olvasunk Bibliát, ezért valljuk meg egymás előtt a bűneinket, ezért vagyunk közösségben, hogy a mi lelkünk ne szenvedjen. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Miért? Mert ha Isten velünk, akkor erősek vagyunk. Erősek vagyunk lélekben. És akkor kimeri az ember ezt is mondani, kicsoda ellenünk. Akkor nem félünk senkitől. Nem azért, mert mi olyan nagyon erősekké lettünk, hanem azért, mert fogjuk annak a kezét, akinek odaadatott minden hatalom menjen és földön. Kedves testvérek, a lelki szenvedés elkerülésére nincs más gyógyír, mint a kegyes élet. És ezt most ne pejoratív értelembe vegyék a testvérek, hanem a szó szoros értelmében az az életforma, amelynek része az önvizsgálat, része az Isten előtt való elcsendesedés, része az Istennek való tökéletes engedelmesség. Amikor ilyenek vagyunk, akkor nem szenved a lelkünk, mert méltóan járunk a mi elhivatásunkhoz. A hívő ember lelkének mégis van azonban egyfajta szenvedése, és erről beszélek legutoljára, de ez a szenvedés bennünket munkára sarkal. Ez a szenvedésünk pedig abból adódik, hogy megismertette magát velünk Isten, ismerjük a megoldást, és hirdetjük ezt a megoldást, de mégis azt látjuk, hogy sokszor a környezetünkben ezt elutasítják. A hívő ember emiatt szenved, hogy miközben tudom, hogy amit hozok, az evangélium, Jézus Krisztus, az megoldás lehet a másik életében, azt tapasztalom, hogy elutasít engem. Ez valóságos szenvedése a hívőknek. Mégis ez a szenvedés, ahogy beszéltem róla, motivál bennünket. Arra motivál bennünket, hogy még inkább, még tökéletesebben, még érthetőbben vigyük az evangéliumot az emberek felé. Szeretnék bátorító szavakat szólni azokhoz, akik esetleg ettől a szenvedéstől szenvednek, és föladták magukban, úgy gondolják, hogy nem kell szólni az evangéliumot, mert hozom én az igazat, beszélem én az életmentés és menekülés módját, de nem kell az embereknek, ne adjuk föl testvérek. Ez a szenvedés, a tisztán látásból adódó szenvedés azért adatik a hívőknek, hogy még nagyobb lendülettel, még nagyobb odaadással és alázattal szólják azt, ami rájuk bízatott. Adja Isten, hogy tudjunk ezen a földön másként szenvedni. Adja Isten, hogy tudjunk másért szenvedni, mint amelyekért szenvednek a körülöttünk lévők. És adja Isten azt is, hogy testi szenvedéseinket tudjuk úgy hordozni, ahogy hordozta azokat, ami Urunk Jézus Krisztus, és ahogy hordozták hitvalló őseink. Tanítani szeretne bennünket Isten. Arra, hogyha az ő gyermekei vagyunk, bármit cselekszünk és bármi történik velünk, minden az ő dicsőségét hordozza és tegye láthatóvá. Hiszem és vallom, hogy a hívő ember szenvedése is beszédes szenvedés. És azért hiszem és vallom ezt, mert csak a közelmúltban is láttam hívő embereket szenvedni. És Isten engem magamat is tanított, látva mások szenvedését. Nem csak a hitetlen világot ragadja meg, és ejti ámulatba, vagy készteti csodálkozásra a hívő ember szenvedése, halálos szenvedése, hanem a hívőket is tanítja Isten ezáltal. Adja az Úr, hogyha éppen ilyen iskolában járunk, akkor tegyük ezt, és hordozzuk ezt az ő dicsőségére, hogy egyre inkább láthatóvá váljon rajtunk, ami Urunknak, Istenünknek személye. Amen. Kedves testvérek, a 457. számú dicséretünk első versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 457. számú dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Oh,
testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy magadra vonod a mi tekintetünket. Megvalljuk te előtted, hogy földi életünk eseményei, szenvedései, bántalmai oly sokszor azt hozzák magukkal, hogy elfelejtkezünk te rólad. Bocsáss meg, hogy sokszor nézünk a láthatókra, és elcsüggedünk, kétségbe esünk, reménytelenekké válunk. Köszönjük, hogy most fölemeled a tekintetünket önmagadra, és beszélsz nekünk a jövőről, beszélsz nekünk a mi megváltatásunkról, és beszélsz nekünk arról is, hogy szenvedéseinkben te jössz hozzánk közel, aki tanítani szeretnél, és magadhoz közelebb vonni. Engedd, Urunk, hogy így tudjuk átgondolni a szenvedésről alkotott képünket. Vedd el a szívünkből a gőgösséget, vedd el a haragot, ha haragudnánk tereád a bennünket ért szenvedések miatt. Emelj föl bennünket depressziónkból, hogy talán a te általad kapott küldetést sem töltjük már be. Adjad, Urunk, hogy szüntelenül tereát tudjuk nézni. Aki megadod nékünk napról napra a szükséges erőt, aki gondot viselsz a mi múlandó testünkre, adjad, Urunk, hogy egyre inkább hadd tudjon uralkodni köztünk és bennünk a lélek, és hadd húzódjon háttérbe a test. Hisszük és valljuk, hogy el tudsz bennünket vezetni erre a szemléletre és erre az életmódra. Szeretnénk a te dicsőségedet hordozni és kifejezni életünknek ezen a területén is. Emlékezz meg rólunk, és erősíts meg bennünket. Köszönjük, hogy az apostollal együtt kérhetjük tőled szenvedéseink elvételét. Így imádkozunk most azokért, akik betegségekben vannak, és testi nyavaják gyötrik őket. Emlékezz meg róluk, Urunk, és ne legyen nagyobb az ő próbájuk, mint ahogy azt el tudják viselni. Engedd, hogy célba érjen életükben a szenvedés, és a lehetséges vedd el a testi szenvedést minden beteg testvérünktől. Köszönjük neked azt is, hogyha tanítasz és megerősítesz bennünket szenvedéseink hordozására. Kérünk most azért, hogy te legyél a mi vigasztalónk. Ha olyan betegségek vannak rajtunk, amelyekből nincs emberileg menekvés. Köszönjük neked azoknak a bizonyságtételét, akiket láthattunk szenvedni, és akik mégis tudtak Krisztus arcúak maradni. És köszönjük te neked, hogy hozzád jöhetünk lelki bajainkkal is. Kérünk, értesd meg velünk, hogy a veled való közösség mindenre a gyógyír. Köszönjük, hogy most erre hívogatsz bennünket, hogy ott állsz ajtónk előtt, és azért zörges, hogy megépüljön a veled való kapcsolatunk. Adjad, Urunk, hogy kész legyen a mi szívünk megnyílni te előtted. Dicsőítünk téged szeretetedért és kegyelmedért, amelyet megmutatsz nekünk abban, hogy értünk jössz. Kérünk most téged azokért, akik a gyászban szenvednek. Emlékezzél meg azokról a családokról, akik szeretteiket és hozzátartozóikat veszítették el. Légy ott mellettük, hiszen te vagy az elesettek gyámola. Te vagy az, aki elég erős vagy ahhoz, hogy megtartsál bennünket, akkor is, hogyha a támaszunk veszett el mellőlünk. Kérünk, Urunk, légy így irgalmas, egyen-egyenként mindenkihez, aki gyászol és aki szomorúságban van. Különösképpen is kérünk téged egy családért, a kis családért, ki emlékezik az elveszett rokonra, légy ő velük és tartsd meg őket a te szeretetedben, legfőképpen pedig adja szívükbe hitet és feléd való bizalmat. Köszönjük neked, Urunk, hogy rábízhatjuk életünket, mert te vagy a őrizőnk és megtartónk. Engedd, hogy megélhessük, megtapasztalhassuk az apostollal együtt a te közelségednek vigasztalását és erejét. Amen. Mondjuk el, testvérek, közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem a Reán következő hét gyülekezeti alkalmait. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, ima közösséggel egybekötve, ahol az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének második egységét fogjuk olvasni, és erről fogunk beszélgetni. Kedden este 8 órai kezdettel felnőtt konfirmandusaink számára tartunk konfirmációs órát. Csütörtökön délelőtt 10 órától nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Falkony gondozóházban. Pénteken 3:30-tól az első éves, majd 16:30-tól a másodéves konfirmandusokat hívjuk konfirmációs órára. Pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton délután 15 órai kezdettel református játszókört tartunk, amely egyben ennek az alkalomnak, vagy ennek az évadnak az utolsó alkalma, évzáró alkalom, így várjuk rá a gyermekeket. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órai kezdettel istentiszteletet és gyermekistentiszteleteket tartunk. Ahogyan azt korábban is jeleztem, hirdettem a testvéreknek azt, mindazoknak, akik ismerték, hogy Kriszt Ferenc testvérünk temetése ránk következendő hét szerdáján délelőtt 11 óra 15 perckor az óbudai temetőben lesz. Az elmúlt héten ismét veszteség érte a mi gyülekezetünket, elköltözött közülünk Csemez Attiláné Éva testvérünk. Az ő temetése 19-én, tehát majd másfél hét múlva, szerdán 12 órai kezdettel az óbudai temetőben lesz. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük minden gyászoló testvérünkre, a hozzátartozókra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma az Isten tisztelet után énekkari próbát fogunk tartani. Szeretettel megköszönjük a testvéreknek a múlt vasárnapi gyermek alkalomra odaszánt és elhozott mindenféle adományt. Isten kegyelméből körülbelül 60 gyermek élvezhette a gyülekezet szeretetét, vendéglátását, és reméljük, hogy gazdagodtak ezáltal nem csak ők, hanem a családok is, ahonnan érkeztek közénk. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket és a karácsonyi vásárunkat, ahol az Isten tisztelet után vásárolhatunk. A karácsonyi vásáron vásárolt dolgok ellenértéke a gyülekezeti életünk föntartását szolgálja. Mivel ma a hónap második vasárnapja van, ahogyan hirdettük is, a parókiai építés hitelének törlesztésére adakozunk. Ahogyan ezt már hónapok óta tesszük, és elmondtuk, kértük a testvérektől, úgy szeretném röviden megismételni, úgy látjuk kivitelezhetőnek a parókiai építésre fölvett hitel törlesztését, ha ezt közösen, együttesen áldozatot hozva próbáljuk meg törleszteni. Azt kértük a testvérektől, hogy havonta 1000 forintot szálljunk oda erre a célra, amelyet külön versenyekben gyűjtünk. Isten felé és a testvérek felé hálaadással jelezhetem, hogy ez az adakozás szépen zajlik. Az elmúlt havi adakozásunk összege 325.390 forint. Isten áldása legyen mindazokon, akik ebben az adakozásban részt vesznek. Mivel ezzel kapcsolatosan visszajelzések érkeztek hozzánk, szeretném azt is hirdetni a testvéreknek, hogy az adakozásunkból eddig befolyt összeg pillanatnyilag 1.709.580 forintot tesz ki. Összesen német testvéreinknek 77.500 euróval tartozunk, amelyet kamatmentes hitelként kaptunk tőlük. Ez közel 20 millió forintot jelent. Örömmel és háladással jelentem a gyülekezetnek azt, hogy ez esztendő decemberében 4.400.000 forintot vissza fogunk fizetni ebből a tartozásunkból. Tehát 17.500 eurót fognak visszakapni a német testvérek, majd pedig a soron következő esztendőkben az adakozásunknak megfelelően fogjuk törleszteni a hátralevő részleteket. Őszintén és nyíltan elmondom a gyülekezetnek azt, amit többször is elmondtunk, hogy eredetileg úgy köt bennünket a szerződés, hogy 2010-ig visszafizetjük ezt a kapott összeget, és hogyha az adakozás hasonló módon megmarad, ahogyan eddig gyakorolták a testvérek, akkor úgy tűnik, hogy ezt az időpontot tudjuk is tartani, és vissza tudjuk fizetni a tőlük kapott testvéri segítséget abban az időben, amikor ezt vállaltuk. Így kérjük tehát a testvérek áldozatvállalását, egy hosszú távú áldozatvállalásról van tehát szó, nem a jövő esztendőben fog befejeződni ez a hónap második vasárnapján való adakozás, hanem egészen 2010 év végéig hirdetni fogjuk erre a célra. Így kérjük a testvérektől az áldozatot, és így is köszönöm meg a testvéreknek az áldozatot, hiszen 1000 forint talán kicsike összegnek tűnhet kimondva, mégis hiszen vallom, ezért is kértük így, hozzunk áldozatot. Olyan áldozatot, amelyet nem másra költünk, hanem amelyet ideadunk erre a célra. Hiszem, hogy ha ezt megtesszük, Isten pótolni fogja az életünkben ennek a pénznek a helyét. Így kérjük most is a testvérektől az adományt, előre is köszönettel és hálaadással a kiáratnál lévő két darab zöld persejbe. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk. A 304. számú dicséretünket keressük ki újra. A 304. számú dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 304. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: Illésnek lelkével ruház fel engem is.